A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 40. Zsoltárunk első versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, várván vártam a felséges Urat. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdésfeleletét.
Száztizenkettedik kérdés. Mit kíván a 9. parancsolat? Felelet. Az, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam. Mást rágalmazó és gyalázó ne legyek. Senkinek meghallgatása nélkül való könnyelmű elítélésében részt ne vegyek. Hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam. És fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
A 312. dicséret első két versével folytassuk Isten tiszteletünket. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, úgy, ahogy írva található, János evangéliuma 5. fejezetében, az első 16 versben.
Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Jukkapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyem engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd a nyuszolyádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyuszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad a nyuszolyádat vinned. Erre azt felelte nekik. Aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd fel a nyuszolyádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment azért ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Ezért a zsidók üldözni kezdték Jézust, mert ezt tette szombaton. Istennek áldása legyen az ő igéjén. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Uram, dicsérünk téged azért, hogy összejöhetünk a te imádásodra, a te tiszteletedre ezen a vasárnapon is. Köszönjük neked, Uram, hogy várakozás időszakában lehetünk, és te a mi figyelmünket a lényegre, a te eljöveteledre szeretnéd irányítani. Te ismered, Uram, mi szíveinkben mi van. Te látod, hogy milyen vágyak, milyen betegségek, milyen problémák, milyen kétségek gyötrenek bennünket. És te ismered a mi népünket is, ezt a meleg fürdőiről híres magyar nemzetet, hogy bizony a fürdővízben való gyógyulást mennyire át tudjuk érezni. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy tanítsál most minket a te igédből, hogy hogyan kapcsolódik össze a fürdővíz és a te gyógyításod. Úr Jézus, könyörünk a kicsikért, a legkisebb gyermekekért is, a nagyobbakért is, ott is legyél a te lelkeddel jelen, az ige szólóin és az ige hallgatóiban is. Amen.
Isten bűnbocsátó üzenetét János első leveléből hirdetem. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az ige hirdetésére készülve a már megkezdett 312. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, az Úr elé határod a szív alázatát. Isten igéjét a már felolvasott evangéliumból hirdetem, János evangéliuma 5. fejezetéből, az 5. verstől a 9. versig. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette a nyoszójáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Kedves testvérem, amikor készültem, úgy eszembe jutott az az út, amikor ott jártunk a Betesda tavánál. Jeruzsálemben a Szent Anna templom mellett van ez a hely. És olyan érdekes volt, amikor az idegen vezetőnk elmondta, hogy sokáig nem is hitték, hogy létezik ilyen Jeruzsálemben egy tó a város közepében. Az igénben egy bizonyos lyuk kapuról olvasunk, aki észak felől érkezett Jeruzsálembe, annak ezen a kapun át kellett belépnie a Szent Városba, és akkor úgy jutott el erre a helyre. Nemrégiben voltak egy ásatások ott azon a környéken, és akkor találták meg, milyen a föld alatt ezt a helyet, mind az 5 tornácával együtt, egy víztározót kőmedencével, aminek föld alatti források táplálták a vizét, medencét építettek oda, ami felfogta ezt a vizet, azután körbevették 4 tornáccal, és amikor ez kicsinek bizonyult, akkor építettek odébb még másikat is, és a kettőt összekötötték, így jött ki az 5 tornác, és amikor kiásták ezt a részt, akkor megdöbbentően pontosan úgy találták, ahogy ez a Bibliában le van írva, és olyan jó volt abban megerősödni, hogy a Szentírás történetei igazak, pontosan úgy, ahogy azok megirattak, ami javunkra, az életünkre. A Betesda szó azt jelenti, hogy könyörület, irgalom háza. Egy olyan hely, ahol meg lehet gyógyulni az Isten ereje által, de a könyörület mellett ez a hely a nyomorúságnak is a helye volt, hiszen nagyon sok ember feküdt itt, vakok, sánták, aszkorosok sokasága, ahogy írja János. Sok-sok beteg ember, akik már más megoldásokat kipróbáltak, feladtak, és itt már a csodára várnak, hogy az angyal felkavarja azt a vizet, és ők lépjenek be először, és meggyógyuljanak. Sok nyomorult ember, akik várnak. Nyomorúságból azt gondolom, hogy a mai időben sincs kevesebb, betegség is van, csak legfeljebb más diagnózissal írják le, és nem úgy, hogy aszkórosak meg bénák, és nincs olyan ember, aki az élete folyamán kikerülné a betegséget, a gondokat, érint bennünket is, és a diakónia legnagyobb területe éppen a szükségben levő beteg ember, És itt gondolok a testi és a lelki betegségekre egyaránt. Többen vannak, mint akiket mi fel tudnánk vállalni. Tehát olyan volt ez a hely, mint egy kórház. Csak rossz volt az aránya a gyógyulásnak, ha belegondolunk, mert időnként gyógyult meg egy-egy ember, aki elég gyors, elég ügyes volt arra, hogy a felkavarod vízbe először lépjen. Tehát voltak szerencsések, akik még bírtak mozogni, vagy volt egy segítő emberük. A többi ember csak várta a csodát. Tehát alapjába véve, nézve ez az állapot, ez nem rossz állapot, hogy az ember várja a csodát, de nem mindegy, hogy kitől várja az ember a csodát, kitől várja a gyógyulást, mert ha csupán orvosoktól, ha csupán így vizektől várjuk, akkor az nagyon kevés, mert még ha meg is gyógyul az ember testileg, attól még elkárhozhat, a gyehenna tüzére juthat. És olyan jó, hogy Isten az Úr Jézus Krisztusban, ami egész életünket helyre akarja állítani, nem csak a testet, hanem a lelkünket is, az egész embert. És most adventnek az utolsó negyedik vasárnapján mi is várhatjuk az Isten szabadítását, teremtő üzenetét az életünkre nézve, és a betegségeinkre nézve is. Jézus talált ott egy embert, aki különösen hosszú ideig várt már, 38 éve. Hogyha belegondolunk, hogy abban az időben mennyi ideig éltek az emberek, akkor azt kell mondani, hogy ott élte le az egész életét, és valahol már a vége felé tartott, az is kész csoda, hogy eddig ő élt. Talán először ott voltak mellette még rokonok, barátok vagy fizetett emberek, de mára már egyedül maradt. Egy magányos ember, betegségével, 38 év küzdelmével, nyomorával együtt, egy olyan ember, akinek nincs esélye gyógyulni, tehetetlen, lehetetlen. Éppen egy olyan asszony testvért látogattam meg a héten, aki már 80 év felett volt, és az orvosok lemondtak róla, és nem akarták vállalni a műtétet. Azt mondták, hogy ilyen idős korba ez már lehetetlenség, ezt már nem vállaljuk. Egy olyan idős ember ott van, és ha mi választottuk volna ki, akkor biztos, hogy nem őt választjuk. De ez az ember lehetne akár a bűnös embernek a típusa is, aki nem képes magán segíteni. És Jézus pont erre az egyre fókuszál. Magamban úgy végigfutott, hogy hát miért pont csak ez az egy, hiszen sokan vannak, és milyen csodálatos lenne, hogyha Jézus ott sorba menne, mindenkit megérintene, és mindenkit meggyógyítana, de nem, csak ezt az egyet, csak ez az egy, aki felől érdeklődik, akivel szóba áll. És János evangélista azt hangsúlyozza itt, hogy Jézus meglátta őt azzal a látni szóval, amelyik nem csupán csak odavet egy pillantást, hanem arra utal, hogy itt valami nagyon lényeges dolog fog történni. Ebben a látásban, ebben a krisztusi látásban, meglátásban benne van az isteni kiválasztás csodája is. Azt az egyet látta meg Jézus, akin segíteni akart, akivel célja van. Könyörül azon, akin könyörül, kegyelmez, akinek kegyelmez, és ezt ő maga határozza meg, hogy kihez hajol le irgalmával. Emberi logikát kereshetünk benne, de ezt Isten tudja, hogy miért pont ez az egy. Az ő kegyelmes szeretete felfoghatatlan, utolér, akit akar. Talán ez az ember volt a legelesettebb, és Jézus azt akarta megmutatni, hogy előtte nincsen lehetetlenség, nincs reménytelen helyzet, gyógyíthatatlan beteg. Ugye a diakónia évében vagyunk, és úgy voltam vele, hogy igazából a diakóniát mi se tudjuk kiterjeszteni minden emberre, lehetetlenség felvállalni Újpest összes elesettjét, de még csak a mi utcáinkban lakókét sem, túl sokan vannak a segítségre szorulók, akik felé kellene szolgálni, de vannak, akik felé nem tudunk szolgálni. Az igeit Jézus választásáról beszél, és olyan jó lenne, hogyha a mi választásunk is egybe eshetne az övével. Igazából addig mi nem is tudunk szolgálni, amíg a mi életünk bele nem tartozik azok közé, akik már kiválasztottak, akik felé már Jézus előbb szolgált, akit meglátott, akinek a lelkét meggyógyította. Hála Istennek, hogyha az életünk ezt valamilyen formában már átélte, hogy Jézus meglátott, észrevett, megszólított, meggyógyított, és ezért lehetünk az ő kezei, lábai segítői. Jézus itt egyet kérdez ettől az embertől, akarsz-e meggyógyulni? Első hallásra egy nagyon furcsa kérdés. A beteg persze, hogy gyógyulni akar, azért megy el orvoshoz, azért van ott, ülhetne máshol, vagy lehetne egy jó kulduló helye. Jézus tudja, hogy az ő életében ez nagyon fontos kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, hiszen ez az ember már 38 éve ott van ebben az állapotban. Ennél kevesebb idő alatt is mi bele tudunk keseredni, el tudunk fásolni. Nyomorúságból tulajdonképpen egy hét is nagyon elég, de 38 év, ez egy reménytelen helyzet, és az idő múlásával még inkább azzá vált. Mást nem ismer, csak a betegséget, csak a nyomorúságot. De döbbenetes, hogy az ember a nyomorúságot is meg tudja szokni, mert bele lehet keményedni. Sőt, a rossznak is vannak bizonyos előnyei. És úgy tűnik, mintha ez az ember nem is hallotta volna meg Jézusnak a kérdését, mintha nem is hinné azt, hogy számára van gyógyulás. Nem úgy kérdez Jézus, hogy szeretnél-e meggyógyulni, hanem itt az akaratára kérdez rá, hogy akarsz-e meggyógyulni. És a beteg elkezd itt mellé beszélni, hogy nincs emberem, aki bevigyen a tóba, mire odaérek, másért oda. Orvosok mondják el, hogy nem tudnak ott gyógyítani, ahol a beteg nem akarja. Ahol a beteg nem veszi komolyan azt, hogy beteg, a diagnózist, ott nem lehet gyógyítani. Ott az beteg ott marad, abban az állapotban, és rövidesen meghal. Hogy a szenvedély betegségeket is meg lehet szokni, hogy igen, én ilyen vagyok. Fogadjanak így el, szeressenek így. Hogy a lelki betegségeket, a bűnöket is nagyon jól meg tudjuk szokni, amiből nem akarunk gyógyulni, mert nem is tartjuk rossznak. Jól el lehet lenni benne, mások is így élnek. A napokban gyakran hallottam ezt a mondatot az onkológián, hogy meg lehetett volna gyógyítani, ha eljön időbe, és komolyan veszi a betegséget. Mert nem vette komolyan, mert nem indult el. Késznek kell lenni arra, hogy bevegyük a gyógyszert, hogy együttműködjünk az orvossal. Hallottam már olyan történeteket is, amikor emberek így a betegségüket használták fel arra, hogy sakba tartsák a környezetüket. Egy beteget ugye ki kell szolgálni, nem mondhatnak neki ellent, nem vonhatják felelősségre a tetteiért. Hallottam már olyan rabról is, aki évekig volt börtönbe, aztán amikor megszabadult, még aznap elkövetett valamit, hogy újra bevigyék, mert ott meleg van, mert ott ellátás van, koszt és kvártély, ott nem kell felelősséget vállalni. És sok olyan beszélgetésem volt már emberekkel, akik bejöttek ide a hivatalba, egy kis pénzért, segítségért, hogy elkezdtünk beszélni az életükről, próbáltam rajtuk segíteni, aminek a végén az derült ki, hogy a segítség az nem kell. Az élet átrendezés az nem kell. Az Isten kegyelme az nem kell. A gyógyító ige az nem kell. Mert változtatni igazán nem akarnak. Mert ha meggyógyulnak, ha változnak, akkor mi lesz aztán? Akkor dolgozni kell. Akkor már nem lesz olyan kényelmes az élet, mint eddig. És ez is ismerős reakciója az embernek, hogy mindenki más hibás azért, hogy ide jutottunk. Hogy nincsenek embereim, akik segítenének. És benne megyünk ilyen ördögi körökbe, hogy másokat szidunk, vagy panaszkodunk, hogy a társadalmat, az országot, hogy ilyen helyzet van, hogy ennyi a nyomorult ember, lehet szidni még az egyházat is, hogy nem segítenek, hogy lehet szidni még a testvért is, aki ebben a nyomorult állapotomban nem hív fel telefonon. Lehet sopánkodni azon, hogy ki mit nem tesz meg, hogy kinek kellene a diakóniát gyakorolni, de attól még az élet nem jut előbbre. Jobb inkább meglátni, hogy mi a mi részünk abban, hogy ha valahova jutottunk, hogy mit lehetett volna másként tenni. És vannak, akik egyenesen úgy érzik egy ilyen nyomorult helyzetbe, hogy hiányzik az akaratom, én gyönge vagyok. Szeretnék én megszabadulni, de nem tudok. Nem tudok hinni, vagy nem tudok imádkozni, dönteni. Istenhez szólni. Egyrésztről ott lehet előttünk az az ige, hogy Isten munkálja az akarást a szívünkbe jókedvéből. Másrésztről pedig csomó-csomó olyan ige, amikor Jézus Krisztus szól, például a kananeus asszonyhoz, és azt mondja neki, hogy asszony, legyen néked a te akaratod szerint, és olvassuk, hogy meggyógyul a gyermeke. Hogy Jézus díjazta az akarást, díjazta az igyekezetet. Egy másik helyen meg is kérdezi egy vak férfitől, hogy mit akarsz, hogy veled cselekedjem, mit akarsz, akarsz-e meggyógyulni? Mert Jézus Krisztus jelenlétében az ige, amikor szól, akkor ez lehetséges, hogy meggyógyuljunk. És igazából az ember számára bárki is legyen az, ez az egyetlen egy esély van, hogy ott vagyunk Jézus mellett, és figyelünk az ő teremtő szavára. És nagy dolog, hogyha ki tudjuk azt mondani, hogy igen, én akarok gyógyulni. Igen, szükségem van a bűneim bocsánatára. Szükségem van arra az újra, amit az Úr Jézus Krisztus készített el. És még ha mellé beszélünk is, még ha másokat okolunk is, de tegyük ezt Jézus jelenlétében, neki elmondva, Jézussal megbeszélve. Az a nagy csoda ebben a történetben, hogy bár az ember nem mondja ki azt, hogy akarok, és mellé beszél, Jézus az, aki szól hozzá, és Jézus az, aki cselekszik, hiszen az ember már akarni sem képes, teljesen megbénult, és nem csak a végtagjaira. Jézus mondja ki, amire szüksége van. Kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat, és járj. És Jézus szavára mozdulnak a béna végtagok, engedelmeskedik a kéz és a láb, az egész test, és közben ez az ember még azt se tudja, hogy ki az, aki vele beszél. János evangéliuma így kezdődött, hogy az ige testé lett. Az Isten soha senki sem látta, de a fiú kijelentette őt. És itt erről van szó, ennek a megtestesüléséről tulajdonképpen, hogy az ige testé lesz, az ige szól. Jézus Krisztusban testet öltött az ige, az Isten szava, az Isten akarata. Aki ha szól, akkor ott új teremtés kezdődik el, és Jézus szavára mozdul az a kéz és a láb. Nekünk Jézus szavára kellene, hogy figyeljünk, hogy gyógyuljunk, hogy újuljunk, hogy rá tudjunk egyáltalán hangolódni az ő szent és tökéletes akaratára. Ő ma is képes csodákat tenni, képes a halál erőit visszafordítani. Ő szól, és a nyomában élet támad, és az ő szava kelti új életre a bűneiben halott embert. Hiszen mi tehetetlenek vagyunk, mint ez a béna. Magunkat nem tudjuk kirángatni a bűnből, hajunknál fogva. Nincs erőnk, és még csak akarni sem tudjuk a hitet. Úgy kapjuk hozzá ajándékba Istentől. Amikor viszont Jézus szól, akkor abban olyan erő van, ami képes minket is megváltoztatni. Figyeljünk így az ő igéjére, és kérjük, hogy bennünk és általunk is munkálkodjon ez az ige. Ennek az embernek más gondolata volt a gyógyulásról, hogy egy gyors ember, aki bevisz majd engem a megmozduló vízbe, Jézus nem vitte be, de szólt hozzá hatalmával, és Jézus lett az ő embere. És amíg mi ezt nem éljük át, addig kevés lesz, mindig kevés lesz a másik embernek a segítsége. Hiszem azt, hogy az Isten igéje ma is így hat, gyógyít. Gyógyít minden testi és lelki betegséget. Sokszor a kettő nagyon összefügg, egyikből következik a másik, és Jézus itt tulajdonképpen erre is utal az ő életében, amikor később találkozik vele a templomban, hogy mit is mond neki, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Isten szava a szívünket célozza meg, most is, és onnan indul ki minden élet. És ő tudja azt, hogy hogyan akar meggyógyítani, közben miken viszált bennünket. Nagy kegyelem, hogy mi ismerhetjük az Úr Jézus Krisztust, jobban ismerhetjük, mint ahogy ez az ember ismerte. Mi tudhatjuk, hogy mit tett értünk ott a Golgotai kereszten, hogy letette az életét. Tudhatjuk, hogy feltámadt és él, hogy ő az Isten fia. benne van Istennek a teljes hatalma, hogy szeret, hogy kegyelmesen lehajolt hozzánk. Bárcsak a mi életünkben így érvényesülhetne is az ő teremtő szava. Az ember azonnal meggyógyult, felvette a nyoszójáját és járt. Kérdés az, hogy mi akarunk-e meggyógyulni, vagy csak hallani akarunk a gyógyulásról, a kettő különbözik egymástól, bárcsak akarnánk is gyógyulni, akarjuk változtatni az életünkön úgy, ahogy az Isten akar változtatni rajta, és ne ragaszkodjunk a betegségeinkhez, a bűneinkhez, és bárcsak mindig tudnánk úgy fogadni az Isten igéjét, mint gyógyírt a mi beteg szívünknek, hogy mindig, amikor szól, minden nap egy új lehetőség a vele való találkozásra, a tanulásra, a tisztulásra, a gyógyulásra, és hogyha valamire is azt mondjuk az életünkben, hogy hát itt reménytelen, akkor gondoljunk erre a történetre, hogy az Úr Jézusnál nincsen ilyen, hogy ez reménytelen. Ő abból a mélységből is ki tud hozni, abból a betegségből is meg tud gyógyítani, természetünknek azt a részét is át tudja formálni az ő krisztusi természetévé. Tehát Jézusnál nincsen ilyen, hogy reménytelen. És ma is várhatunk rá így, és aki rá vár, az nem hiába vár, oda ő betér, és megáldja az életét. Van egy utóélete is azonban ennek a történetnek. Jézus szombat napon gyógyított, és ez szemet szúrt a farizeusoknak, hogy akit eddig hordoztak ide-oda, ágyastúl most egyszeriben ott áll előttük, és ő maga viszi azt az ágyat, és hát ilyet nem lehet tenni szombat napon, hogy nyoszolját hordozni. És a templomban találkozik újra Jézussal, milyen kegyelem, milyen csoda, hogy a meggyógyult szívnek ez az első útja, hogy ott van a templomban, és Jézus ott mondja azt neki, hogy meggyógyultál, többet ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod, hogy most már tudja, hogy ki gyógyította meg. És innentől kezdve nem a hála van benne, meg a köszönet, hogy akkor követlek téged, és hallgatlak téged, hanem megy jelenteni ezt a zsidóknak. Jézust emiatt veszik üldözőbe ők. Többet nem hallunk erről az emberről, és nem is szeretnék találgatni, hogy mi történt, vagy hogy megy tovább az ő élete, hanem csak egy szál, egy gondolat itt a végére, hogy aki a diakóniát gyakorolja, az gyakran élhet át ilyet, hogy segített, odaadta az idejét, erejét, és még őt vádolták meg, vagy neki lett baja belőle. Jó tudni azt, hogy nem vagyunk mi különbek Jézusnál, ami őt érte, az érhet bennünket is, hogyha neki szolgálunk. De Jézus megy a maga útján, megy majd a keresztre, és leteszi az életét mindannyiunkért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 312. dicséretünknek az utolsó, negyedik versét énekeljük, imádságos szívvel, így kezdődik ez a vers, ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív. Köszönjük azt, drága Úr Jézus Krisztus, hogy Te magad vagy, aki könyörülsz a bajba levőn, a betegen, a nyomorúságban levőn. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy jó pásztorunká légy, hogy összeszed a Te nyájadat, hogy meggyógyítsd a Te juhocskáidat. Köszönjük, Urunk, hogy neked hatalmad van minden sötét erő felett. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten eleget tettél a mi bűneinkért, és ezért van a bűneinkre bocsánat, és van új kezdet, új lehetőség benned általad és veled. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi csak panaszkodunk a nyomorúságunkba, vagy esetleg másokat vádolunk, hogy mit nem tettek meg, hogyan nem segítettek rajtunk. Köszönjük, hogy Te akarsz az emberünké lenni, aki odaállsz az életünk mellé, és nem csak egyszerűen odaállsz, de megváltottad és kihoztad a legnagyobb bajból, a halálból és kárhozatból. Köszönjük, hogy minden testi betegségünket is te tudsz meggyógyítani. Minden lelki fájdalmunkat. Így visszük eléd azt a családot, ahol évek után is gyászolnak, és a többi gyászolót is, Urunk, akik a héten álltak meg a nyitott sír vagy a ravatal mellett, könyörülj rajtuk, és gyógyítsd az ő sebes szívüket is. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindig jöhetünk hozzád, és mindig te vagy az áldott orvos, aki gyógyítani tudsz. Könyörülj, hogy ezzel a te kegyelmeddel soha ne éljünk vissza, hanem hálából még jobban szánjuk oda magunkat neked. Legyünk a te igédnek még inkább hordozói, bizonságtevői, hogy mások is megtalálják benned az emberüket. Köszönjük, Urunk, hogy várhatunk téged egész nap, hogy beszél tovább ezeket az igéket a szívünkbe, hogy új életet, gyógyulást nyerjünk benned, és kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet!